nekem általában nem erősségem a dicséret, ez majd inkább bevonnom kell. Ugyanakkor azt meg el akarom mondani, hogy amikor mondjuk én 10 éve vagy x éve voltam itt a Szombathelyi gyülekezetben, én éreztük mindig azt, hogy mennyire erőteljes a dicsőítés, mennyire magával ragadó. És amikor aztán ide kerültünk tavaly, akkor egy csomószor beszélgettünk arról, hogy milyen jó az, hogy most minden héten ez van. És azt mondtuk, hogy azt talán én mondtam, nem tudom már, hogy hát előbb-utóbb is megszokjuk már aztán természetesen, és olyan jó az, hogy nem az. És tudom azt, hogy, tehát, hogy nagyon jó zenészek vannak, meg minden, mert nagyon jó a hangosítás, de hogy nem az zenészeken, nem a hangosításon, nem az egyebeken múlik, hanem igazából azon, hogy az emberek úgy vannak itt, nem csak az zenészeken, hanem az egész gyülekezet, hogy Isten akarja magasztalni, és ez az, ami ilyen erőteljesen teszi. És nagyon, nagyon jó ezt hallani, nagyon jó, hogy ennek a részesének lenni. Egy a felvezető. A mai téma az, hogy hogyan lát téged Isten. És nem tudom, hogy gondolkodtok-e már ezen, hogy benneteket hogyan lát Isten. Amikor látod néz, akkor hogyan néz benneteket. Nem az, hogy mit lát. Amit azon is azt gondolkodom, hogy hogyan lát minket. Azon talán kevesebbszer, hogy hogyan min keresztül néz minket. Milyen fajta szűrői jön a beszerelés hasonlók. Hogyha néztek egy, mostanában már minden digitálisan meg lehet csinálni, de régen még megvolt az, hogy mindenfajta kis előtétlenség, szűrők, minden kellett. Nekem még volt egy fél doboz ilyen kis előtétlenség, meg szűrő otthon. Azt tudom már, hogy hol, de valahol a szuterénbe elpakolva a sok doboz közé. És nagyon érdekes volt látni azt, hogy mennyire tudja módosítani, hogy éppen sokkal inkább kiemelni egy-egy jellemzőjét az adott képnek, hogy egy-egy szűrő. Szóval benneteket vagyunk, milyen szűrőn keresztül lát Isten. És az ige szakaszon olvasunk hozzá, ez a 2 Korintus 5-ből található, jó 20 szakasz, 2 Korintus 5, 1-21-ig. Most végigolvasom, gyorsan, hogy ne húzom szedetre. Tudjuk pedig, hogy a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkivaló mennyei házunk. Azért csóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözni és mozíteleneknek. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten csóhajtozunk, mint hogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól. Mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedveset tegyünk neki. Mert mindnyájunknak lefezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett. Akár jót, akár gonoszat. Mivel tehát ismerik az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyíltan állunk. Nem önmagunkat ajánljuk ismétettek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik dicsekednek, ami csak látszat, és nem azzal, ami a szívben van. Ha ugyan is révélebbe esünk, Istenért történt. Ha pedig józanok vagyunk, értetek van. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mostantól fogva senkit nem ismerünk tesz szerint. Ha ismertük is Krisztus tesz szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékeltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békeltetés szolgálatát. Isten ugyan is Krisztusban megbékeltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békeltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, békeljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnét tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tudom, jó hosszú volt, és valószínűleg azt mondanám, hogy nézzük ezt meg, akkor akár öt is egészet is megtenne ennek az igetésének a különböző témáival. Nagyon sok minden van ebben a kis szakaszban benne. Nagyon sok olyan is, amiben mélyen bele lehetne ásni, és lehetne rajta hosszan vitatkozni. De most ebben nem fogunk belemenni per pillanat. Másrészt sok tréning van arra nézve, hogy hogyan lássuk önmagunkat. Ha megmondtok, rengeteg ilyet lehetett találni az interneten, beírjátok, hogy önkép, és ebből kidob egy csomó oldalt, kisebb-nagyobb összegek, illetve megmondja valaki azt, hogy fedezve az önképedet. És rengeteg a negatív énkép, ami torzulást okozhat az életünkben, ami félrevihet minket, de másfelől ugyannyira sok túlzottan pozitív énképpel is lehet találkozni, ami megint csak más irányba visz, megint torzulást okoz. Azt mondhatnám, hogy a képzésen során az egyik leghasznosabb az volt, amikor a mentál higiénén azt kell csinálnunk, hogy 150 órás ilyen önismereti tréningre kellett elmenni, hogy tudjam azt mondani, hogy ki vagyok én. hogy szembesüljek, találkozzak azzal, aki Bond Zoltán, akit talán más nem is ismer, talán mégis ismertem olyan módon, akit olyan mélységben más nem, talán csak Isten ismerhet. Persze, még mélyebben is. És nagyon hasznos tud lenni ezt magunkat megismerni. De amellett, hogy magadat megismered, azért jó azt is látni, hogy hogyan láttak téged mások. És néha erre sokkal több időt szánunk, mert fekszelünk, mint az, hogy lássuk önmagunkat és ismerjük önmagunkat jól. Viszont nagyon ritkán beszélgetünk arra, hogy hogyan lát minket Isten. Érdekel minket az, hogy mélyen látjuk magunkat, ha nem is tudatosan, utána az szavakat, de mégis érdekel minket. Még jobban érdekel minket az, hogy mások hogyan néznek ránk, és mit gondolnak, de Isten hogyan lát? Ő hogyan tekint rád? És lehet-e sorolni egy csomó dolgot, mondani azt, hogy megváltva, vagy Krisztuson keresztül, hogy ő által tisztánt lát minket, ő által bűntelennek lát minket, a gyermekének tekint, és így tovább. Lehetne egy csomó dolgot elmondani, ami nagyon hasznos lenne. Ma egy kicsit más lepületből nézzük ezt meg. Egyrészt, azonban elhiszem a diát, amiket adtam össze, régen volt már, és azóta sok minden ez volt a tegnapi nap folyamán a fejemben. Egyrészt nézzük abban vetődve, hogy hogyan lát minket Isten, mit bízott ránk, és ezek alapján mennyire bízik bennünk. És a felső szakaszt azt így lehetne talán felosztani. Az első 4 vers az beszél a halálból való félelemről. Haláltól való félelemről. Ez nem tűnik úgy, de amikor arról beszél, hogy akkor milyen jó lenne levetkőzni ezt a földet, milyen jó lenne nem levetkőzni ezt a földi sátrat, hanem felöltözni a mennyeit egyből rá, hogy ne kelljen meghalni, ne kelljen átmennünk a halálban, hogy az életbe kerüljünk. Abban benne van ez a haláltól való félelem, csak nagyon szépen, nagyon politikusan megfogalmazva. Aztán Istenben való reménység is benne van, mit történik itt, és azt mondjuk, hogy ott a mennyországban, mit teszünk itt, miért tesszük, az ottban kell gondolkodni, nem pedig az ittban, itt van, jelenben mi van, mi a küldetésünk, és mi az út Istenhez. Na, de akkor ezen végig, hogy hogyan lát, ez a 3 kérdés, amit feltettem az elején, hogyan lát minket Isten. Azt mondja a 10. vers, hogy mert mindnyájunknak letezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé. Elég ijesztő számomra legalábbis, hogy lefezetlenül kell odaállnunk Isten Krisztus ítélőszéke elé. Persze ezt tudjuk elméletben, fejben, mindenki tudja, ez így lesz, de azért mennyire ijesztőnek hangzik, nem? Nem tudom, ki az, aki volt már műtőszobában, valószínűleg elég sokan, nem mint orvos, hanem mint páciens, és akkor azért többnyire nagyon ritka az, amikor nem teljesen nekivetköztetve kell mindezt csinálni. És emlékszem egy alkalommal, hogy Veszprémben voltam éppen kórházban, műtétre vártam, én voltam az első, már 7:30-kor levittek, feladtak a műtőasztalra, ott feküdtem hát pucéra, és vártam, hogy mi lesz. És hallom, az emberek járkának körülöttem, beszélgetnek, minden történik. Érzem a kávé illatát, hogy valahol lefő, hogy hát azért nem a műtőszobában csinálták, gondolom, de lehetett érezni az illatát, hallottam mindent, én csak ott fekszek kiterítve. Számomra másfél óra múlva, egyébként kb. Ilyen 3-8-kor, mert ott volt egy óra, ránéztem, jött egy nővér, azt mondja, maga már itt van, és akkor, na jó, jó, leterítem legalább, és akkor rám tett egy ilyen zöld lepedőt, hogy legalább akkor, legalább az ilyen rajta, és ne ott feküdjek kiterítve. És hogy ez talán még csak picikét írja le azt, hogy mit jelent az ott áll Isten előtt lefezetlenül, nem csak pucira lefezetlenül, hanem hogy aki mindent tud rólad, aki mindent ismer belőled, aki a legelrejtettebb gondolataidat, meg a gyengeségedet is tudja. És nem szeretnénk az emberek elől eltakarni mindent, nem? A hibáinkat, a gyengeségünket el akarjuk fedni, tudja az erősségünkkel, hogy azt kidomborítjuk. Az így jól hangzik. Ki az, aki feltesz a Facebookra azt, hogy hú, de béna vagyok, hú, de lúzer vagyok, hú, megint így megújjuk. Nem azt teszik, hogy ez sikerült, az sikerült, nem? A Black Mirrorban van egy ilyen epizód, ami pont erről szól, hogy mindig a jó dolgot kipakoljuk, és mindig az látszódjon bennünk. És azt szeretnék, hogy látnák azt, hogy miben vagyunk jók. De azt lássák, mi vagyunk rosszak. Azt el akarjuk fedni. Nem akarjuk a gyengeségeket mutatni. Az maradjon meg nekünk, maradjon meg a titkos kis rejtekünkbe. És azért, ha megmondtok nagy általánosságban, sikerül is, legalábbis azt hiszük, hogy sikerül a gyengeségeinket elfedni. Vagy legalábbis egy ilyen közösségi médián keresztül, ott sikerül, ott csak hogy ott mutatjuk, más nem. De aztán egy idő után rájövünk, hogy ez igazából nem megy, ez nem vezet célre. Hogy nem tudjuk Istent megtéveszteni. És amikor ez nem megy, hogy őt nem tudjuk így becsapni, akkor azt ne kell alkudozni Istennel. Hogy igen, Uram, hát valóban ilyen-olyan vagyok, valóban vannak problémák, meg defektusok, meg egyebek, de Uram, van bennem jó is. Ezért látod, hogy nem vagyok olyan béna, nem? Hát. És mennyire megvan az emberben ez, nem? Hogy amikor nem ismerjük Istent, az mondjuk, hogy Uram, igen, tettem bűnöket, tettem jó dolgot, és az kiegyensúlyozza. Ez úgy rendbe hozza, hogy nagyjából egyensúlyban vagyok. És azt mondom, hogy egyensúlyban vagyok.
vagy az van bennünk, hogy Uram, bűnös vagyok ebben, de megváltozok. Nekiállok és megváltozok, és jó leszek, és menni fog ez meg ez. Persze nem mennek, és nem történnek meg, és próbálunk mindent magunk elé húzni, hogy elfegyük, de nem megy. Az egymódos három hétben azt olvassuk, hogy Ádám és Éva kapcsán, miután ettek a gyümölcsből, ekkor megnyílt mindkettejük szeme, és észrevették, hogy mezítelnek. Megnyílt mindkettejük szeme, és észrevették, hogy mezítelnek. Kérdés. Előtte nem voltak azok? Dehogy nem, igaz? Azok voltak. Ádám köztünk, meg Éva köztünk, sétálgatta fel alá, hogy előtt is azok voltak, csak most már volt takargatni valójuk. Most már volt mit el akarjanak takarni, és nem a személyesebb részeket, csak ugye hirtelenjében nem ugye találtak más, mint azt elfedni, de nem azt akarták elrejteni Isten elől. Tudták azt, hogy Isten szeretett őket, látta őket már millió meg egyszer, nem kellett ilyen szapóba sem feltekelni. Azt akarták eltakarni, ami hiba volt az életében, ami bűn volt az életében, az engedetlenséget. Csak nem megy. És mi is sokszor kompagnálni akarunk embereknél is, meg Istennél is. És el akarunk fedni dolgokat. Csak nem megy. És az a legnehezebb az egészben, hogy sokszor ez az elfedés, hogy máshogy lássanak minket, ez több energiát emész fel, mint a valósággal való szembenézés. Több energiát igényel az elfedés, mint az, hogy takargassunk. Mint az, hogy felfedjük és szembenézzük a valósággal. És felszabadító tud lenni, amikor a takargatás aztán időnek, energiának egy részét, arra számolod, hogy szembe merj, szembe tud nézni önmagaddal. És ha megmondok, mennyire sok idő, nem? Gondolom, hogy mennyire lehet fetetsz abba, hogy rendben látod az életed. Mennyire lehet fetetsz abba, hogy úgy tűnjön, hogy. És lehet a sorolni mindenki a saját életébe. Egy egyszerű példát hadd hozzak mondjuk erre, hogy mennyire más tud lenni az, hogyha nekiállunk az elfedés helyett szembenéző dolgokkal. És hadd hozzam most egy gyülekezeti példát. Június hozom, mert júniusban 5 vasárnap volt, és könnyebb azzal számolni, mert az már elmúlt, és azt lehet példaként hozni, hogy mennyire más lenne az, hogyha nekiállnánk inkább teljesen másként Istenre figyelni. Azt mondanánk, hogy oké, akkor most innentől kezdve, először két igéves talán mondom tovább, a Zsoltárok 34:2-3-át, áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám, az Úrval is veszik lelkem. Illetve az Efézusból, mondjatok dicséretet szívetebe az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Úrunk Jézus Krisztus nevében. Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy a következő hónapban, mondjuk augusztusban, csináljuk azt, vagy számunk minden sok jónusra, mindegy, hogy szóljon erről a mi istentiszteletünk. Júniusban volt 5 istentisztelet, tegyük fel, hogy fél 10-kor elindulsz otthonról, vagy fél 10-kor, igen, elindulsz otthonról, aztán ideérsz, és mondjuk fél 1-kor meg hazaérsz innen. Csak most mondtam 2 időpontot. Az azt mondja, hogy akkor 3 óra egy amit a vasárnapra szánsz. Tudom, hogy valaki már 8-kor itt, és csak 2-kor ér haza, tehát ez egy nagyon ingadozó kezd, de most csak mondtam ilyen ideálisabb állapotot, hogy csak ennyi megy el. Akkor is, hogyha a fél 10 és a fél 1-et számoljuk, akkor is az azt jelenti, hogy 3 óra elmentél vasárnap. Az egy hónapban 15 órányi idő. Hogyha ez az egy hónapban 15 órát arra szánnád, amit ez a két igeves mond, hogy nem teszem más, mint hogy az Urat áldom mindenkor, állandóan ő dicséri a szám, vele dicsesszik a lelkem, meg dicsérelek mondunk a szívünkbe az Úrnak, hálát adunk Isten az Atyának mindenért mindenkor közös nevében. Ha 15 órán keresztül ezt csinálnád a következő egy hónapban, az mit okozna? Az milyen lenne? Az hogyan változtatna téged? És nem azt mondom, hogy ne gyertek el jövő vasárnap ide is, hogy tehát inkább otthon ezt csináljátok, ne értsetek félre. Ez lehet mellette is csinálni. Csak hogyha mondjuk azt mondanánk, hogy oké, akkor most erre helyezem a hangsúlyt, ahelyett, hogy mert ugye a gyülekezetbe eljövünk, amíg jövünk ide, úgy minden rendben van, az ajtón, na, szia, régen láttál a Pisti, mert megpusztít mindenkit, beszélni is, hogy Pistika felettől pusztít a gyülekezetbe, hogy megvan minden dolog, és akkor jól vagy, jól, igen. Ha nem vagy jól, akkor azt mondanánk, jól, igen. Nem az, hogy tudod, most egy kicsit hasmenésem van, de hát tehát nem csinálunk ilyet, vagy nem mondjuk ezt, hogy annyira őszintén, hogy ezt felfedjük, vagy nem mondjuk azt, hogy totál széljel vagy azt az értem, mert éppen ilyen meg olyan bűnbe voltam, vagy ezt azt csináltam. Azt mondja, jól vagyok, igen. Aztán el tudunk ülni, dicsőjük és élvezzük, meghallgatjuk az igényt, és előbb-utóbb csak vége lesz, gyorsan mondja, hamar vége lesz. Utána még kávézunk, egy után beszélgetünk, aztán hazamegyünk. El lehet bújni könnyen. De 3 óra dicsőítés meg imádat közben nem tudsz elbújni Isten előtt. Akkor ott vagy előtte. Mennyivel másabb az, mennyivel erőteljesebb az. És tegyük fel azt, hogy ezt csinálnánk mondjuk akkor 15 órányi dicsőítés a következő hónapban, Isten tisztelgyanánt. milyen erőteljes lenne az, mennyire formálna minket, igaz? Mennyire változtatna rajtunk. Csak példaként mondom, hogyha 15 órát számolunk, akkor az azt jelenteni, hogy a következő hónapban, most számolunk az a hányan beszokott lenni gyülekezetben rendszeresen, a következő hónapban folyamatosan, egész hónapban, mindig, éjjel-nappal, 5 ember ezt csinálná. Tehát, hogy folyamatosan gyülekezetben 5 ember állandóan dicsőítené, magasztalná Istent, hogyha azt mondanánk, hogy havi, igen, egy hónapban 15 órát rászadunk erre fejenként. Mennyire erőteljesnek hangzik, igaz? Hogy ilyen értetéljen gyülekezetünk. És tudom azt, hogy van, hogy egy éves szinten nem jut összesen annyi idő az erre az egészre. Van, hogy egy éves szinten nem jut 360 nap alatt nem dicsőítjük Istent összesen 15 órát. De mennyire erőteljesen, hogy ezt megtennénk, hogy így állnánk hozzá. Aztán ők lépjünk egy kis szintet, mikor a Jakab 1:27 azt mondja, ja, arra nyomjak, hogy tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságokban, és tisztán meggyőzni az embernek önmagát a világtól. Következő hónapban mondjuk ezt tennénk 15 órán keresztül. Mi szükségbe levőkhöz elmegyünk, és segítünk. Nem más, csak 15 órát a következő hónapban. Igazából belegondoltok, ez lehet, hogy többet jelent, mint egész évben összesen, amit csinálunk. De ha ezt tennénk, akkor az a gyülekezet, ha csak egy hónapban megtenni ezt 15 órában, akkor az több, közel 2000 órányi segítségnyújtás jelentene az embereknek a társadalomban. Mennyire erőteljes lépés lenne az is, nem? Aztán mehetünk tovább, mondjuk még az 1 Timóteus 2:1-re. Ott azt olvassuk. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esetezéseket és háladásokat minden emberért. Következő hónapban nekiállnánk annak, hogy akkor ezt csinálnánk 15 órán keresztül fejenként az adott hónapban. Micsoda változásra tudnál beindulni, hogy ennek nekiállnánk. Ha ilyen módon könyörögnénk. Viszont ez elég komoly őszinteség kell Isten előtt. Nem minősíteni akarom azt, hogy hogyan vagyunk itt a gyülekezetben, de komolyabb őszinteség kell Isten előtt ehhez, mint ahhoz, hogy eljöjjünk a gyülekezetbe. Azért eljönni a gyülekezetbe mégiscsak könnyebb, nem? Mégiscsak egyszerűbb itt lenni. De inkább szeretünk takargatni dolgokat, inkább elbújni előtt. Takargatjuk az Isten tiszteletünket például, mert itt könnyebb eljönni. És kérlek, hogy jól értsétek az egészet, nem bátrak alak beleket ezzel, mert azt mondom, hogy mindenki takargat, csak hogy én magamra is tudom azt, hogy sok mindent takargatok. Én magamra is tudom azt, hogy van a dolog, amiket csak néhány embernek mondok, merek elmondani, és nem merem a gyülekezet előtt. És láttam már nagyon sok negatív példát arra nézve, hogy valaki kiállt egy gyülekezet elé, megvallott valami dolgot, amivel küszködik, és ahhoz, hogy gyülekezet azt mondta volna, hogy melléd állunk, és segítünk, és támogatunk, inkább az volt, hogy hallottad, hogy a Pista, meg a Jóska, meg a Kazsi. És neki állt a beszélni róla, és már egy kicsit távolságot tartóan néztek rá. Mennyire nehéz ilyenkor jól hozzáállni. És ott vagyunk Isten előtt, ott állunk előtte, és néha próbálunk takargatni dolgokat, de azt mondja, hogy lepedetlenül állunk előtte, és azt hiszik, hogy ez a kis fügefalevél valamit eltakar. És el akarjuk fedni Isten a dolgunkat. Azt hiszük, hogy el tudunk bújni Isten elől, mert emberek elől el tudunk bújni. De nem megy. És Isten ilyenkor is lát minket, lát téged, lát engem lefedetlenül. Fedetlen módon. Lát olyan módon, hogy látja a vágyainkat, a hibáinkat, a gondolatainkat, a bűneinket, a küzdelmeinket ránéz, és mindez, amit el akarsz akarni, amire mi nem akarunk ránézni sem, és el akarjuk tudni előle, azt mind látja. És nem ítél el. Ezt mind látja, és nem ítél el. Nem inkább meg akar menteni minket. Hogy jöjj el hozzánk. Ugye a János 3:16-17, 16-at jól ismerek, 17-et kell mondjuk, beszél erről, hogy úgy szeretné Isten a világot, hogy egy szülő fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne el ne vesse, hanem örök élet legyen. Mert az Isten nem azért jött el, nem azért küldte a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ ő általa. Lát minket lefezetlenül, és nem azt mondja, hogy fúj, kis hangya, hanem hogy szeret, és meg akar minket váltani. És ez Isten akarata. Nem tudom, hogy elhiszed-e ezt, hogy nem elítélje a világot, hanem hogy üdvözítse, hogy megmentse. Hogy valaki segíteni jön. Ha valaki segíteni jön, azzal mennyire vagy őszinte. Azelőtt mersz-e őszintének lenni. Ha egy ügyvéded, akkor azzal elhallgatsz dolgokat, vagy inkább megosztod vele. filmekben szoktuk látni ezt, hogy az ügyvédek, amikor beszélgetnek, akkor valaki elhallgat ügyvédel a dolgokat. Általában egyébként érdekes módon a bűnös ember hallgat az ügyvédelől is dolgokat, nem pedig az ártatlan. Amikor odaállsz Isten elé, akkor elhallgatsz el a dolgokat, vagy inkább őszinte vagy vele. Mert ő segíteni őt, megváltani őt minket. És az Ézsaiás 29-ben ezt olvassuk. Ézsaiás 29:15-16. Jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az Úr elől. Sötétben hagyják végre tettüket, mert azt gondolják, ki lát minket, ki ismer bennünket. Micsoda fonákság. Egyedülne tartható-e az agyag a fazekassal? Mondhatja az alkotás alkotójának, hogy nem ő alkotott engem. Mondhatja a fazék a fazekasnak, nem ért a dolgához. El akarunk tudni dolgokat Isten elől, miközben ő alkotott minket. Miközben tövülről hegyére is van minket jobban, mint mi magunkat. Szó szerint kívülről, belülről, mint a fazekas, ahogy teszi ezt. Van-e esélyünk elhallgatni Isten elől ezt? Ugye János 3-ban meg ezt olvassuk, 3:19-21-ben. Nézem, hogy végig van hírva, igen. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság előtt eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Mert a cselekedetei gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lefeződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Nem tudunk eltékolni semmit Isten elől. Még ha meg is fogaljuk, nem megy. Igazából csak magunkat csapjuk be. Nem Istent. Saját magunkat. Mert ő lát. Lát úgy, ahogy vagyunk. Feszhetetlenül és lefeszhetetlenül. Leleszhetetlenül. És mégis szeret. És ez a legjobb az egész, hogy mégis szeret. Mégis megváltott. Vagy nem azt mondta, hogy nem érdekel, megváltott minket. És ennek az a fontossága, hogy a haláltól való félelem nem kell, hogy uralkodjon az életünkön. Az első 4 vers, amiről beszél, az nem kell, hogy befolyásolja a döntéseinket, meg a hozzáállásunk, meg a tetteinket. Nem számít, hogy mi van, mert tudjuk, hogy mi a mi reménység, hogy benne bízhatunk. Tudjuk azt, hogy Isten megváltott bennünket. Tudjuk azt, hogy ráalapozhatunk. És erről beszél Pál utána aztán a 5-8. Versben, hogy tök minden mi van, tudom azt, hogy meg vagyok váltva, és én erre alapozok. Erről szól minden. Ez az én alapom. És utána akkor jön az, a 11-16. Vers, hogy akkor mit is teszünk itt? Azt mondja a 11. versben, hogy mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. És nem tetszik ezt, hogy Isten előtt pedig nyíltan állunk. Tudjuk azt, hogy nem kell takargatni, megértettük Isten szándékait, a hozzáállását, és mivel ő ilyen, ezért állhatunk előtte nyíltan, és tudunk és merünk is nyíltan állni előtte. Nagyon egyszerű szó, hogy Isten előtt nyíltan állunk, de nagyon nehéz eljutni odáig. Nagyon nehéz, legalábbis az én meglátásom szerint nekem nehéz volt odaállni Isten elé teljesen nyíltan, és azt mondani, hogy Uram, ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, és itt tovább, hogy a 122. Zsoltár fogalmaz, hogy odaállni, hogy Uram, itt vagyok, teljesen nyitottan előtte, nyitott könyv. Nem tudom, hogy hogyan vagy ezzel, tudod azt mondani magadnak, nem nekem hangosan, magadnak, hogy igen, én valóban most már vagyok állni Isten elé nyíltan. Már nem akarod takargatni semmit sem. Tudsz-e így lenni Isten előtt? Oda mersz-e így állni elé? Azért, mert ismerjük az Úr félelmét, azaz tudjuk, hogy kicsoda Isten, tudjuk, hogy milyen hatalmas, hogy mit képes megtenni értünk, és ezt meg is teszi értünk, és ez az a hozzáállásunk, és emiatt emberi győzünk meg. Mert megismertük Istent ilyennek. És ez egy nagyon fontos rész, azt gondolom. És a misszió az nem azzal kezdődik, hogy mi megyünk az utcára, és nekem beszélni Istenről, hogy tudod, Isten szeret téged? Nem ezzel kezdődik, hanem azzal kezdődik az igazi misszió, hogy rendezettek vagyunk Isten előtt. Azzal kezdődik a misszió, hogy rendezettek vagyunk Isten előtt. Ennélkül nem lesz az. Ennélkül beszélhet Istenről, csak nem lesz, hogy igazán példa mindaz, amit csinálsz. Mert mi magad sem tudsz nyíltan állni Isten előtt. Ha ez nem megy, nehéz ezt másokat erre hívni. Billy Graham számára ez volt a kulcs a szolgálatában, erről beszélt többször is. Mindig lefeszhetetlenül állni Isten és ember előtt. És ha ez megvolt, akkor azt mondta, hogy nem volt gond a misszióval sem. És ha hiányzik az elfeszhetetlenség, akkor meg bizonyos szempontból értelmét veszíti minden más. Akkor elveszíti a lényegét minden más. Akkor erőködés lesz, megjátszás lesz, küzdelem lesz, nehézség és szenvedés. Akkor minden olyan darabosan lehetetlenné válik. De ha tisztán őszintén mindenféle takargatás által állunk Isten előtt, akkor valami más történik. És tudom, hogy beszéltem erről sokszor máskor, De az egyik kedves mondatom a Bibliából ez, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Jézus mondja, minden lehetséges annak, aki hisz. És Zsidók 10:39 is beszél erről, hogy mi nem a meghátrálás emberé vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéjé gyerek nyerjünk. Mi nem hátraknak, mert nem hittel és bizalommal. És már tudom, már beszéltem erről, de hadd olvassam fel újra ezt a kis szakaszt, ezt a Márk 9:20-24-et talán kiírtam. Igen. Köszönjük is. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta, ment Jézushoz, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve felfengett és rajtézott. Jézus megkérdezte a fiú atyától, mennyi ideje, hogy ő így van. Mire ő ezt válaszolta? Gyermekkora óta. Sokszor tette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szállj meg minket és segíts rajtunk. Jézus azt mondta neki, ha valamit lehet tennem. Minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermekkapja, és így szólt, hiszek, segíts a hitetlenségemen. És tudom, hogy beszéltem már erről, hogy bocsánat, ismétlésre, csak annyira erőteljes számomra ez. Én biztosan imádkozni, ahogyan ez le van írva, hogy ha valamit lehet tenned, szállj meg minket és segíts rajtunk. Ha van rá esély, akkor csináld ezt meg, Jézus. Ha egy pici mód van rá, akkor csináld meg, kérlek. Ha van rá esély, akkor kérlek, hogy segíts ilyen módon. Ezek vagyunk mi. Próbálj takargatni a gyengeségünket, és próbálj egy kicsit Istennek az erejét behívni, hogy ha van rá mód, akkor csináld. És próbáljuk elfedni azt, hogy már nincs már hitünk, hogy már belefáradtunk, hogy már nehezen megy, hogy már akadályoz minden számunk, és már nem megy. És ez az apa sok éve küzd a gyermekéért. Már gyerekkora óta ilyen, már régóta, nagyon sok ideje óta ilyen. És elfáradt. És ott van a szégyen, hogy milyen gyerekem van. Ott van a fáradtság, ott van a megtörtség. Ott van a fájdalom, és mindez jelen van az életében. Pápán van egy férfi, és nem mondom a nevét, de három keresztneve van. Sos tudom, melyik a kereszt, nem ismerjük az életnél, úgyhogy azért sem mondom a nevét. És a fiúk úgy született, hogy a születéskor oxigénes állapot lépett fel, és emiatt aztán fogyatékkal lett a kis srác. Hát, mennyi idős? Tínédzser már, tizen sok éves már a srác. És ez a férfi, ő mindig jött különböző alkalmakra, a gyülekezet, hogy szerveztek a gyerekeket, egyébként katolikus, az ökológus alkalmakon is mindig ott volt, és akkor már a gyerek ilyen 8-9 éves lett, akkor kezdett mászni. Nem tudott még nagy lábra nem tud állni most sem, de elkezdett tudni mászni. És a katolikus nagytátomban a város főterén megy az ökológus istentisztelet, és ez a kisfiú, neki hiszáll hát 8-9 éves fiú, hiszáll a hordozójából, és neki állt mászni a templomban ott a sorok között. Aztán bebújt így a padhoz végig, mert az embert látszik a lábak, hogy emelkednek fel, mint a rajzszínebe, lekírt a végén, és látta a csomó ember néz rá. És látta az apukát, hogy már úgy van vele, hogy már nem érdekel, hadd menjen már szegény. És láttam, hogy a név nélkül nem mondom kicsoda, a főapát úr, de nevet nem mondok, nézett nagyon morzosan rá. És aztán, amikor végig az alkalom, akkor odamentem oda, és mondtam, hogy figyelj, olyan jó, hogy itt vagytok, jöttök holnap is? Persze. Egyébként ott voltak nálunk és a minden más helyszínen. És annyira jó látni azt, hogy azt mondja, hogy amikor beszélgettünk, mondta, hogy ő úgy van vele, hogy a gyerekének hazmennie kell Istennek az öröm hírét. Hogy legyen nyugodtan a közösségbe. És sokat beszélgettünk már vele azóta, meg próbáltam neki neki segíteni a családnak is, hogy nagyon sok nehézségen mennek át, nagyon sok dolog küzdelemben vesznek részt. És igen, az apára sokszor igaz az, hogy ott van a szégyen. Hogy úgy néznek rá, hogy hát milyen gyereked van. Ott van a fáradtság, a megtörtség, ott van mindenfajta fájdalom, hogy de miért. És elfogadta Istentől, de attól, hogy ott van a fájdalom. És igen, látszik rajta, hogy nagyon megfáradt. És számomra ő az a férfi, aki van a Bibliában. Mert őben is ott van az a fajta hit, hogy de ott akarod lenni Istennél. Hogy a gyerekem hallja Istennek a szavát. Nem tudom, mit ért meg belőle, lehet, hogy semmit sem, de akarom, hogy hallja. És így van itt az apa, hogy azt mondja, hogy elment már az erőm, nagyrészt már a hitem is. De azért idejövök. Mert fatalmán megtört, de az idejövök elé. És az imájából már kihallatszik az, hogy már nem igazán tud hinni. Mert ott van az, hogy is fogalmazott. Ha valamit lehet tenned, szállj meg minket és segíts rajtunk. Benne van minden fájdalom. És én is azt mondja, hogy kész. Nem azt, hogy ha valamit lehet tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Jó, tudtam az apuka azt, hogy azért micsoda gáz egy szöveg ez. lehet ez volna sokkal normálisabban is mondani. Mutatta volna azt, hogy nem már, még te is beszólsz nekem, nem látod, mennyi fájdalma van. Csomó, nem mondhatod volna az apuka, de nem ezt mondta. És lehet, hogy ügyvágyulak ezedbe, hogy lehet, hogy elhiszed azt, amit Jézus mond. De azt kérdezem, tényleg elhiszed? Tényleg elhiszed azt, hogy minden lehetséges annak, aki hisz? Tényleg el tudod ezt mondani ez az embered együtt? Vagy úgy vagy írt, hogy már próbáltad 100-szor, 1000-szer, de nincs változás. Hogy már belefáradtál. Hogy nem volt előrelépés, mert másként. És tudjuk azt, hogy Jézus nem állít valótlant. Ha azt mondja, hogy minden lehetséges annak, aki hisz, akkor azt komolyan gondolja. De azt tudom, hogy ezt mondta Jézus, nem gyógyult még meg a fiú. Nem lett még rendben. Nem lett változás a fiú életében. A fiú életében nem lett változás, de az apukájában igen. Azt látjuk, hogy az apuka nyomban rávágta. Azonnal belekapaszkodott abba a kis fűszálba, amit lehet. Amiben lehet. Azt mondja, hiszek, segíts az én hitetlenségemen. Hiszek, segíts az én hitetlenségemen. Ő megváltozott ebben a pillanatban. Mi lett más? Nem sok minden, igaz? Egy dolog nagyon megváltozott. Már nem akart takargatni. Már nem akarta elfedni a szíva hitetlensége. Már nem akart elrejteni semmit sem. Azt mondta, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Ez lett más. Ne azt mondja, hogy van bennem hit, szóval tegyél meg mindenki Jézus, mert én hiszek. Nem azt mondja, hogy gyerünk, csináld meg Jézus, mert itt vagyok mellett, én nem hiszem benned az agyad, muníciót neked is, mert te meteszed. Rájött arra, hogy most nem a fiáról van szó, hanem róla. Hogy ő bennem milyen hit van. Ez most nem a fiáról szól, hanem az ő hitéről, hogy ő hogyan van. Hogy nem az a kérdés, hogy fiam egy gyűlöle, hanem végre egyszer állás nélkül ott lehet Jézus előtt. Valaki előtt megállhat állás nélkül. Mondhatja azt, hogy hiszek Istenben, és segíts a hitetlenségemben. Micsoda egy képtelen mondat, nem? Hogy hiszek, segíts a hitetlenségemben. Ez kb. Így hangzik, hogy hiszek abban, hogy most valami másról van szó, mint ami eddig történtek velünk. Hiszek benned, hogy te más vagy. Hogy te tudsz más tenni, Krisztus. Hiszek abban, hogy te előtted lehetek őszinte és lefezetlen. Hogy nem kell takargatnom valamit. Hogy már rég feladtam a reményt arra nézni, hogy ilyen meggyógyul. Már nincsen bennem igazán remény, és ebben hitetlen vagyok, de afelől meg vagyok győződve, hogy itt és most valami más van, mint eddig valaha az egész életemben. És éppen ezért segíts nekem abban, hogy ezzel a reménységgel ezek a fiamra is. Hiszek, de segíts az enyhetetlenségemen. Azt mondom, ismerjük a folytatást, hogy aztán Jézus csodák tesz, és meggyógyítja a gyermekét. Meggyógyítja őt, a fiút, de nem csak őt, hanem az apát is. Az apát is meggyógyítja abban, ahogy az apa mostantól néz Istenre. Nem csak, hogy gyógyult már fizikális, hanem az apuka is ilyen módon lelkileg. Hogy megtanult Isten előtt lefezetlenül állni. Megtanult őszintén lenni Isten előtt. Mi eljutottunk már erre a pontra. Tudunk így ott állni Isten előtt. Mert a csodákhoz, a változásokhoz, a megtérésekhez erre van szükség. Ennélkül nem igazán fog menni. Ennélkül nem lesz nekezett meg. És úgy vagy most itt, hogy még nem tudtad rábízni magad Istenre, akkor figyelj nagyon, mert akkor tudnod kell azt, hogy ha még úgy érzed, hogy nehéz hinned Istenben, akkor te is mondhatod az Istennek, hogy Uram, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Akkor téged is meg fog hallgatni. Isten hallani fog ezt, és az kifejezi azt, amit gondolsz, akkor nyugodtan mondd el neki. És ha van ebben, ezzel kapcsolatban kérdés, hogy nyugodtan keresek valakit gyülekezetből, és akkor tedd fel neki. De lehet mondani Istennek neked is azt, hogy hiszek, Uram, segíts a hitetlenségemen. Mert ő tud hozzászólni ezen keresztül is. És meg tudja értetni vele azt, hogy mit jelent Istenben bízni. És akkor a utolsó blokk az, hogy miért tesszük. Azt mondja, hogy mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak élnek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Mivel miért? Miért tesszük? Azért, mert már nem önmagunknak élünk. Ennyire egyszerű. Persze ezzel is, minden mással is, ezzel is van még bőven problémánk. Nekem mindenképpen van vele sok. Ugye, hogyha lefezetlen oda kell állnom Isten elé, akkor egy csomó dolog lesz ott, amiről tudom, hogy önmagamért teszem. Ha lefezetlen oda állt Isten elé, akkor fel fogja fedni azt, hogy ez is holad szól, meg ez is holad szól, meg ez is holad szól. Akkor egy csomó dolgot meg fogunk ilyen szempontból érteni. És fontos, hogy ez önmagával ezzel nincsen baj. Azon, amit az apa tett a fiáért, hogy a fiát, persze a fiáról is szólt, de az is önmagáról szól sok szempontból. Amikor a gyerekeim boldogok, akkor boldog vagyok. Igazából az is minden szempontból rólam szól. Akkor az engem is mutat. De igazából az apuka számára hiába róla szólt, mégis ő maga ennek köszönhető az, hogy igazán megismerhette Istent. Ennek köszönhető volt az, hogy lekezdett el tudod állni Isten elé. És nem arról szól, hogy ne legyen semmilyen fajta saját kívánságod, a saját vágyad. Tehát nem arról az, hogy valami rólad szól, akkor az baj vagy bűn lenne, hogy akkor most égj el a fokol tüzén. Vannak ilyen értelmezések, és vannak ilyenek, akik ezt követik. Beszélgettem egyszer egy olyan szerzetessel, aki ez az ilyen önkínzó szerzetes volt, Görögország egyik sarkába jött, és naponta 80 kiló láncot hordott a testén, naponta egyszer evett, mindig meditált, járt, és kinyert egy barlangban. Volt egy konferenciára, amire eljött, katolikusok szervezték, és oda eljött, a repülőre alá akarát elengedni, a mezitlába akart jönni, ezt abba is úgy is jött. Láncot azt nem vitt magával a repülőre, tehát addig levette. Mondta, hogy neki most olyan fura érzés, hogy úgy jártam, hogy repülne, mert hogy nincs arra 80 kiló lánc. És hogy ő ebben látta annak a megélését, ebben a fajta aszkétizmusban, hogy mit jelent az, hogy mindent feladok, ami rólam szól. Az én személyes megértésem az az, hogy Isten nem ezt kéri tőlünk. Inkább az, hogy helyes sorrendet helyezzünk. Hogy ő legyen az első. Nem az, hogy ő legyen az, aki van, ezt mindent adjunk fel magunkból, hanem őt helyezzük az első helyre. És igazából csak a sorrendiség az, aminek változnia kell. Hogy ahhoz, hogy lefezetlen állj oda Isten elé, ahhoz ő kell legyen az első. És abban nem takargatsz előle semmit sem. És az első Krisztus erre hív minket, és abban fakad az is, hogy ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. És ez egy olyan új, aki másként gondolkodik. Akinek más van a fejébe, aki mer fedetlenül megállni Isten előtt. Odaállni eléje. Alkalmaként emberek előtt is megállni ilyen szempontból fedetlenül. Azt mondva, hogy felesleges takargatom dolgokat. Hogy nem kell elfedni azokat, nem kell ráhúzni semmit sem. Akkor nem lehet ráhúzni a vizesebb fedőt sem. Akkor nem lehet elrejteni. Viszont akkor nem is lehet láthatatlanná tenni. És ez nagyon fontos, hogy amikor nem akarsz elfedni semmit sem a világ elől, akkor nem tud a világ téged láthatatlanná tenni. Akkor láthatod a téged, és benned Krisztust. És ha Krisztusok vagyunk, akkor feltetetlenek vagyunk, és ő lesz látható bennünk. És ilyen szempontból a küldetésünk az pedig az, amit aztán itt mond, hogy mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. És miután eljutunk arra a pontra, hogy Krisztus előtt nyíltan állunk, vagy Isten előtt nyíltan állunk Krisztus által, Isten megbékéltetett önmagával Krisztus által, ezek után ránk bízta a békéltetés szolgálatát. Isten előtt nyíltan állunk Krisztus által, megtapasztaltuk azt, hogy megbékeltetett minket önmagával, és ezek után ránk bízza a békéltetés szolgálatát. Mennyire lát téged Isten értékesnek? Hogyan lát téged Isten? Milyennek lát, és mennyire lát fontosnak akkor, ha rád meri bízni a legfontosabb dolgot? Mennyire lát téged Isten értékesnek és fontosnak, ha rád meri bízni a békéltetés szolgálatát. A közvetítést Isten és ember között, hogy te bemutasd a másik embernek Istent. Szerinted hogyan lát téged Isten? Mint akkor tudod, hogy van egy barátod, aki halálos beteg, és ismersz egy olyan professzort, aki egy új gyógymódot vezetett be, ami pont erről szól és ebben segít. És akkor nem gondolkodsz abban, hogy bemutasd annak a másik embernek azt, hogy kicsoda ez az orvos, hanem minden ára össze akarod őket hozni, hogy találkozzon vele, mert ott a megoldás a problémájára. Ránk bízta a békéltetés szolgálatát. Rád és rám bízta mindezt. Nem a dicsőítést, nem a gyerekmunkát, nem a technikát, nem a prédikációt, nem az ilyen dolgokat, vagy a projektorkezelését, vagy a miket mondjuk takarítás, vagy akármit nem felhetne sokan, nem ezeket bízta rád, ezek egy másodlagos dolog, ez segítség abban, hogy ez elsődleges megvalósuljon, hogy rád bízta a békéltetés szolgálatát. Hogy ez hátbízta. És el tudjuk magunkat foglalni különböző dolgokkal, csak éppen ezt nem csináljuk. El tudjuk magunkat foglalni a másodlagos szolgálatokkal, úgyhogy az elsődleges a háttérbe szorítjuk. Hogy már elfelejtjük, hogy miért is csináljuk. Miért is vagyunk benne. De Isten ez bízta ránk elsődlegesen. És valahogy különböző dolgokat, vagy éppen szépnek tűnő dolgokat, fűtőfalöveket használunk arra, hogy elfedjük azt, hogy nem akarjuk ezt csinálni. A legfontosabbat, amit Isten ránk bízott. Mert Isten nagyon komoly dolgot bízott ránk, hogy összehasonlítsuk az embereket Istennel. És ahhoz pedig, hogy ezt a szolgálatot tud és jól tud végezni, ahhoz nem kell igazából szuper képzettség. Nem kell csodatevő erő, vagy nem kell különleges ajándék hozzá. Semmi ilyen nem kell hozzá, mindössze az kell, hogy le tud vetközni a te állaszodat. Odáig Isten elére fezetlenül, és azt mondja, hogy Uram, itt vagyok. Ezt az apkodékosan kialakított és nagyon jól összerakott állaszod és maszkod és teljes képet magamról csináltam, ezt most félre rakom, Uram. Nem jó levenni sem a maszkot, mert látszik azt, hogy minden van alatta. Nem jó levenni a különböző fajta ruhát, mert látszik, hogy minden van alatta. De ezeket most félre rakom, Istenem, hogy te előtted állítottak közvetlenül. Nemrég vettem egy olyan trikót, ami arra szolgál, hogy felveszem, ilyen nagyon passzentos, akkor lenyomja a hájamat. Hogy ne állsz, hogy a nagy hasam, mert milyen jó az akkor, hogy jobban néz ki. Tudják inkbe. Működik csak így, lehet, hogy jobb, hogy mellem tőle. Úgyhogy nem hordom azot, nem egyszer felvettem, és aztán nem fogom hordani. Furán néz neki. Mert költségen tényleg tudjuk, hogy beletartóját, és akkor már működni fog. De hogy néha próbálunk ilyen dolgokat csinálni, hogy akkor valamit elfedni. Azt mondja Isten, hogy ezt fesd le. Ne akar jobbnak tűnni. Legyen olyan, aki vagy. Ne az akarja lenni, aki legjobban beszél, legjobban énekel, legjobban csinál ezt, hogy azt van a gyülekezetben. Legyél az, aki legjobb abban, amit Isten rábízott elsődlegesen. De végetlenül szolgálatában te benne vagy. Akkor már nem akarsz más dolgot mutatni, akkor bemerjük is van Istenet, akár az, hogy hitetlenek vagyunk, és nehéz a dolog. És azt mondja, na jó, innen már el tudunk indulni. Most, hogy őszinte vagyok, innen már el tudunk indulni. Van egy közös alapunk. Már ugyanúgy látunk téged. Én is, meg te is. Már te is látod, hogy haszontalan vagy, és mondja Isten, hogy ő is látja. Azt mondja, semmi gond, mert akkor majd én nyúlok bele valami mást. Akkor már nem az agyag akar megmondani a fazekosnak, hogy mit csináljon, hanem hagyja a fazekos formája őt. Akkor merünk szabadon agyagok lenni, hogy aztán jó kocsagot legyünk Isten kezében. Akkor már merünk azt, hogy ő formálhasson minket, hogy ő alakítson minket olyannak, amire akar. Ha nem neki mondjuk ezt meg. Akkor már bemerjük ismerni Istenet a dolgainkkal, akkor azt mondja, hogy innen elindulhatunk. Mert ha lefezetlenül állsz Isten előtt, akkor nem tudnak téged elfedni és eltakarni. Akkor nem válsz láthatatlanná a társadalomban. Akkor lehet, hogy békettetés szolgáltanak az embere. Kérdés az, hogy érted-e, hiszed-e azt, hogy mennyire értékes vagy Isten számára? Érted-e, meg hiszed-e azt, hogy mennyire értékes vagy Isten számára? Hogy ő úgy tekint rád, hogy rád merte ezt bízni. Annyira értékes vagy számára. Így tekint rád. És azt mondja, hogy ehhez ráadásul mindent, ami kell, a rendelkezésre te bocsát. Ha tegyem hozzá, hogy amikor ezt mondja Isten, hogy mindent a rendelkezésre bocsát, és minden megadik nekünk ehhez, akkor nem azt mondja, hogy kész egy Ferrarit megadom. Nagy házat megadom. Azt mondja, hogy ahhoz, ami a szolgálathoz kell, ahhoz mindent megadok. És azért fontos, mert néhány félreanyázik ezt az egészet, és akkor azt mondják, hogy bármit megkaphatsz, amit akarsz. Nem, bármit, ami ahhoz szükséges, hogy azt elvégezz, amire Isten rábízott, azt adja meg. Ez nagyon fontos. De ahhoz, hogy megéljük mindezt, és megtudjuk mindezt, ahhoz le kell pakolnunk a telekezeinket, amikkel minden dolgot magunkhoz szorítunk, hogy látod, Uram, én ezt értem el, ez vagyok én, én is vagyok, ugye? Le kell pakolnunk a maszkot, le kell vetni a leplet magunkról. És akkor ezt meg tudjuk tenni, akkor megéljük azt, hogy Istennel ott állunk. És közben megtapasztaljuk azt, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Mindeközben megtapasztaljuk ezt, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Erre hív minket Isten ma is. Imádkozzunk így. Uram, köszönjük azt, hogy olyan módon álltunk előtted, ami nehéz, amit nem könnyű megtenni, amit nem egyszerű odaállni eljött teljes módon lehetetlenül. És újra mindig foglalkozni elbújtatni dolgokat az életemben, de nem tudok. Na, most már tudom, Uram, azt, hogy nem is kell. Hogy te nem arra hisz, hogy elrejtsed dolgokat, hanem csak arra hisz, hogy ott állják előtted. Őszintén is bizalmasan. Köszönöm, Uram, azt, hogy elmondhatom azt, hogy éppen fáj valami, hogy éppen valami nehéz. Éppen valami nem megy. Hogy beleuntam, belefáradtam, beletörtem. Aki éppen már kezdem feladni a reményt is. Köszönöm, Uram, hogy el te látok is, hogy azt mondom, hogy már nem tudok hinni sem igazán. Mert akkor is felbeszélgetek erről, akkor is hozzá vagyok közel. Akkor is előtted vagyok, és lefezetlen vagyok előtted. És Uram, vágyom arra, hogy olyan módon lehessünk így idegezekként, hogy mind ott tudunk figyelni előtted. Téged magasztalva, te vele felemelve. És azt megvalva, hogy tudjuk, Uram, hogy nekünk nem megy. De ha benned bízunk, akkor lehetséges mindez. Nem a mi erőnk által, hanem a te erőd által. És köszönöm, Uram, azt, hogy ennek lehetünk az emberi, a tanúi. Erről beszélhetünk, ezt megélhetjük. És te erre hisz minket. Segítsük, ha nekünk mindezt megélni. Mindezt, amire elsődlegesen hívtál minket. Amen.